McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores! Nate McKinnon! Game tie!
Nem csak, hogy meglőtte a 30. gólját Alexander Ovechkin, de rájátszásba is vezette csapatát 2024-ben, hogy az alapszakasz győztes New York Rangers-szel kezdje az idei playoffot. Erről is a további három keleti párharcról fogunk ma beszélgetni. Ez itt a Crosscheck 73. adása. Én Jani Szabolcs vagyok, és itt van velem Kerek István és Palotai Barnabás. Sziasztok!
Hello!
Hello!
Na szóval, tényleg itt vagyunk már, és készen vannak a keleti párosítások, a nyugatiak még nem, de azzal majd érkezünk egy külön adásban, valamikor szombaton. Úgyhogy, hát nem is tudom, hogyan kezdjem, ugye itt már érintettem egy picit itt a Washingtonnak és a New York Rangersnek a találkozóját. Volt-e vajon az elmúlt időszakban és az elmúlt években olyan párharc, amely ennél egyértelműbbnek tűnt, és annak a kimenetele?
Szerintem volt. Vagy hát hasonló volt, és én úgy emlékszem legalábbis, hogy tavaly nagyon, nagyon hasonlóan álltunk hozzá a Boston Floridához.
Na hát ez az.
Ugye a Boston agyon nyerte az alapszakaszt, egy teljesen más ligában játszott, mint az összes többi csapat. A Florida meg csak azért jutott be, mert a Pittsburgh vállalhatatlanul balfasz volt a végén. Hát aztán láttuk, hogy mi történt. Ennek ellenére egyáltalán nem tudom képzelni, hogy ugyanaz a forgatókönyv valósuljon meg, mert nem is azért, mert itt mondjuk van egy domináns csapat, és tök mindegy, hogy kit kap az első körben, azt haza fogja küldeni, ami aztán ugye nem így történt, hanem itt van egy annyira pokolian rossz csapat, amelyiknél tényleg úgy néz ki, hogy szinte mindegy, hogy ki az ellenfele, haza fog menni elég hamar.
Igen, szerintem olyannyira egyoldalú ez a párharc, hogyha lehet így fogalmazni, hogy szerintem azért minden egyes rájátszás elején szoktunk arról beszélni, hogy egy-egy csapatnak azért arra van esélye, hogy mondjuk elvigyen egy meccset. Legutóbb szerintem az egyik ilyen hosszú találgatásunk az akkor volt, amikor a Nashville találkozott a Colorado-val, aztán végül nem vitt el egy meccset sem, de az sem nézett ki annyira egyértelműnek, mint amilyennek ez kinéz. És szerintem minősíthetetlen az, hogy egy olyan csapat, mint a Washington Capitals 2024-ben NHL rájátszásban legyen. És ugye Barna beszélt itt a balfaszkodásról a tavalyi évben, hát ugye tavaly csak a Pittsburgh volt az, idén azért gyakorlatilag a teljes keleti rájátszásra törő csapat sort fel lehet hozni, és a legkevésbé a Washington volt közülük az. Tehát, hogy itt nem arról volt szó, hogy mondjuk tavaly a Florida ugye ment egy hatalmasat az alapszakasz végén, és azzal a lendülettel végül, persze nem feltétlenül csak a saját kezében volt a sorsa, hanem kellett a Pittsburghnek a bezuhanása is, de ott a Florida legalább olyan játékot nyújtott, ami miatt azt gondolhatta az ember, hogy ezt megérdemelték. A Washington játéka az viszont semmivel sem volt kiemelkedőbb, mint a Detroité, mint a Pittsburghé, talán a Flyersnél egy picivel jobb volt, de hát ez mondjuk nem feltétlen komoly dicséret, úgyhogy szerintem ennek a csapatnak nincsen helye itt, és hogyha megnézzük különösebben az alapozó számait ennek a csapatnak, akkor azt fogjuk látni, hogy ha az összes kapuralövést figyelembe vesszük, akkor a 26. ez a csapat, hogyha a kaput eltaláló lövések arányát vesszük, akkor a 28. ligaszinten, hogyha a gólarányt nézzük, akkor a 29. ligaszinten, és az egyébként meglepő, hogy van olyan számadat, aminél kettő keleti rájátszás csapat és simábban rájátszásba jutó csapat is rosszabb arányokat tud felmutatni. Ez a PDO szám a Washington liga szinten a 23. volt e tekintetben. Kettő csapat viszont még ennél is rosszabb a mostani keleti rájátszásban. Nem tudom, kitaláljátok-e, melyik kettő az.
A Torontót mondanám, mert ott azért a védési hatékonyság szerintem ezt lefelé húzza. Hát nem tudom, ki lehet a másik.
Hát amúgy a másik lehet a Tampa.
De nem, a Tampa nagyon hatékony jelöl. De egyébként, ja, lehet ő Tampa.
Na, akkor itt elhangzott a Toronto. A Toronto a 8., illetve a 9., úgyhogy azzal mellé lőttetek. A Tampa az a 24., és szépen. Van még egy csapat. Akartok-e menni még egy kört, vagy elmondjam a választ?
Á, én már nem égetem magam.
Jó, Carolina, Hurricane. Carolina.
Hát jó, igen, az meg pont a az alapozó számok erőssége miatt vannak ott, ahol, mert hát igen, azért Kapuskálvári ott is volt. Amúgy szerintem az a PDO szám náluk talán márciusban még rosszabb lehetett, márciusig.
Sőt, ugye a Carolina így a legrosszabb ugye a playoffba jutó csapatok közül, de hát nyilván majd beszélünk a Hurricanes-ről is, hogy ott azért egészen jól sikerül szerintem ellensúlyozni azt, hogy hát hátul azért vannak gondok, főleg a kapu előtt.
Nekem, én tartozom azért egy vallomással itt az adás elején, én meglehetősen keveset készültem most ebből a, ebből a keleti playoffból és ezekből a párharcokból. Egy kicsit azért is, hogy, és így nézzétek a mondandóimat, és így elemezzétek azokat. Szóval egy kicsit azért is, hogy tényleg úgy reagáljak mindenik párharcra, ami először eszembe jut, és amit úgy gondolok őszintén az egészről. Tényleg egyet tudok érteni azzal, amit Isti mondott a bevezető mondatában, hogy nincs helye itt a Washingtonnak, és nem értem, hogy hogy jutottunk ide. Itt nyilván volt egy nagy verseny a végén, 4-5 csapattal együtt, de hogy ebből is még egy ilyen szarnak kinéző csapat jutott be az utolsó helyen, az, az félelmetes, mínusz 37-es gólkülönbséggel. Tudom, persze itt a mínuszok meg a pluszok, ezeket nem szeretjük, de hát azért ez mégiscsak egy olyan statisztika, ami egészen horrorisztikus. Bár azt hozzá kell tenni, hogy mondtad Isti, hogy ugye itt a Florida úgy jutott be tavaly, hogy folyamatosan nyerte a meccseket és nagy lendülettel, és ezért lehetett őket végül is komolyan venni valamennyire. Persze így is elástuk őket az első kör elemzésénél, és a Bostont tippelte mindenki győztesnek akkor. De azért most a Floridának van egy 3-as győzelmi szériája, ami... ami óriási, tekintve az, hogy tényleg milyen statisztikákat láthattunk ezektől a csapatoktól az utóbbi 2 hétben. Egy kivétel volt egyedül a Pittsburgh, ők annyira szarul teljesítettek korábban, hogy már teljesen mindegy volt, itt a legvégén elfáradtak. Úgyhogy én nem tudom, tényleg szeretnék ebből egy olyan párharcot látni, ahol valamit tud alkotni a Washington, és egy kicsit nehézé tenni a Rangersnek ezt az első kört, legalább annyira, hogy ne úgy menjenek a második körre, hogy mintha semmi se történt volna, csak meghosszabbítják az alapszakasz 4 meccsel. És nem tudom, hogy ehhez mi kell. Ugye tűzerő sincs ebben a Washingtonban, megfelelő védekezés sincs ebben a Washingtonban, még azt se lehet mondani, hogy a legnagyobb gyökér van náluk a párhazban, ott van egy rendben.
Na igen, ez a legszorosabb.
Igen. Szóval egyszerűen nem látom, hogy mit lehetne csinálni, és akkor megfordítom a Rangers szemszögéből, hogyha ebből nem csinálnak egy nagyon-nagyon sima párharcot, az tényleg az utóbbi évek egyik legnagyobb csicskasága lesz és leégése. Mert muszáj simán megnyerniük ezt a párharcot.
Én szerintem itt talán csak Charlie Lindgrenben bízhat a Washington, ami hát, egyrészt szerintem senki nem látta, hogy ez bekövetkezhet az a szezon, amit itt Lindgren letett az alapszakaszon. Nyilván, hogyha ő nem teljesít ennyire extra, akkor a Washington már nem tudom, március közepén a lotterire készül, meg leporolja a golf szetteket. Aztán, hát Lindgren valahogy tényleg bevitte őket. Nyilván Ovechkin is egyébként piszok módon összekapta magát, szóval itt a ahogy itt 2024-es naptár évben termelte a gólokat, az majd, hogy nem a fénykorát idézi. De hát nagyjából tényleg itt...
Top 3-ba volt talán, nem?
Valami olyasmi.
Hyman és Ovechkin.
Igen. Úgyhogy itt az a baj, hogy nagyjából véget is ért azoknak a játékosoknak a sora, akik mondjuk hát most menjünk olyan messzire, hogy pár harcot nyerhetnek a Capitalsnek. Inkább maradjunk egyelőre, hanem, hogy meccset nyerhetnek nekik. Itt a Lindgren-tesóknak a párbaj az érdekes lehet. Nyilván Ryan valószínűleg nem lesz akkora tényező, mint a túloldalán Charlie, akinek hát a feje tetején kell pörögni ahhoz, hogy itt bármennyire is szoros legyen. Láttuk már ilyet nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, hogy van egy kapus, aki az első meccsen, vagy akár az első 2 meccsen annyira befészkeli magát az ellenfélnek a fejébe, hogy aztán totálisan meg is bénítja. Ezek általában azért sztár, all-star kaliberű kapusok voltak. Lindgren ebben a szezonban egyébként hát közelített, meg nyilván a jobb kapusok között volt, csak egy más kérdés, hogy playoffba ezt át tudja vinni. Az, hogy Kemper mit tud a playoffban, azt már többször láttuk, és szívesen elfelejtenénk.
Meg egy picivel jobb csapat.
Igen, igen. És hát amit itt már itt megszellőztettél, Szabi, hogy kinél van a legnagyobb gyökér, na ez tényleg egy nagyon szép kis külön csata lesz. Azért ez a Truba, Wilson, Rempi, triumvirátus, ez hogyha Rempi egyébként benne lesz a csapatban, mert egyébként...
Amúgy kiegészítve ezt a hármast, simán összejöhet az, hogy ebből lesz egy négyes, mert azért Keandre Miller is egészen szépen zárkózik fel tahóságban.
Hát igen, ott iskola van New Yorkban, szóval én azért várok rögtön olyan csetepatékat, ahol hát itt ezek a nehéz fiúk, hogy mondjam, megmutatják azt, hogy nekik mit jelent az, hogy rájátszás, és azonnal elkezdik majd a gyilkolászást.
Lehet ez egyébként egy egyetlen olyan pontja, amivel megpróbálják ki billenteni a Rangers, mert olyan szempontból jó lehet ez a taktika, hogy vevő a Rangers-re. Tehát azt tudjuk, hogy nem egy játékos van, aki ebbe bele tud állni, ami már önmagában meg tudja bontani.
Szerintem ez alapszakaszban egyébként elmegy, mert ott azért elég nagy a minta ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja esetleg a túlzott keménykedést is, meg a kreténséget is adott esetben egy csapat. Viszont azért itt a playoffban, hogyha egyszerűen csak egy jó pillanatot elkap mondjuk az ellenfél, akkor az teljesen meg tud fordítani egy pár harc dinamikát. És azért azt láttuk ebben a szezonban viszonylag nagy mintán Rempi, illetve Brodzinski esetében is, hogy azért Rempi persze itt a sérülések miatt került ő előtérbe, meg azért kapott jégidőt, meg meccseket azért az alapszakasz utolsó periódusában, de azért Rempi pályán tarthatatlan. Tehát, hogy az alapszakaszban elfér az, hogy mondjuk 12 csatárt nevezel, de igazából Rempi csak verekedni megy fel, vagy éppen kiállítatni magát, míg azért Brodzinski azért több mint 10 percet átlagolt azon az 57 mérkőzésen, amin ő pályára lépett, tehát, hogy adott esetben szerintem itt már nem fér el az, hogy olyan játékosoknak adjon roster helyet egy vezetőedző, akivel nem lehet számolni legalább 10 percen keresztül mérkőzésenként. Mert azért itt, amikor sokkal sűrűbbek a cserék, visszaüthet az, hogy van olyan játékosod, aki igazából semmire nem jó, csak fizikális és nagy.
Nagyjából én is erre céloztam az, hogy most kérdés, hogy Rempi ott lesz a rotációban. A másik pedig... Szerintem, hogyha akkor csak szűkítsük le Trubára és Wilsonra, szerintem közülük Truba az, aki okosabb és egy kicsit higgadtabb játékos tud lenni, szóval lehet, hogy a Washington majd erre próbál bazírozni, hogy provokálja majd az ellenfelet. Az a baj, szerintem Wilson sokkal könnyebb belevinni ostoba kiállításokba, mint mondjuk Truba.
Igen, tehát Truba egyébként egy jó nagy tróger, de okosan tróger.
Igen.
Alattomosabb sokkal, és kicsit jobb fű alatt igen, csinálja.
Wilsonnak meg egyet odahúzol a vádliára sípszó után, és tényleg átmegy Tozmán ördögbe. Igen. Trubánál azért szerintem ennél több kell. Kapitány is, úgyhogy nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy egyébként szinte az összes többi csapat ellen ez még akár jó taktika is lenne. A Rangers ellen ez is olyan, ami szerintem még visszaüthet.
Egyébként, amikor a Washington legutóbb rájátszásba jutott, akkor nagyjából hasonló volt a helyzet, tehát egy nagyon erős Floridát kaptak, és ugyanezt taglaltuk az első körben, hogy akár vagy visznek el meccset, és akkor kettőt sikerült, hát nem tudom, szerintem az egy óriási siker lenne, hogyha ez most valamelyes sikerülne nekik ez a két meccs, nem tudom tippelni, akkor
szerintem nagyjából kérdezni.
Hát tippelhetünk.
Aztán majd égünk.
Igen. Én 4-1. Legyen valahogy egy meccset elvisznek, bár nem tudom, hogy...
Ugyanez. Vagy ugyanígy vagyok ezzel én is. Isti, mondd be a söprést.
Nem, mert szerintem az első meccsen a Washington ki tud hozni egy olyan arcát a Rangersnek, ami akár még kedvezhet is a Capitalsnek. És esetleg az első meccset el tudja vinni talán a Capitals, de hogyha már van egy picivel nagyobb minta, akkor onnantól kezdve ez a Capitals 4-et fog bukni zsinórban, akkor onnantól kezdve, hogy megvan a Washingtonnak az első veresége, onnantól kezdve nem is nyer meccset. Én szeretném azt, hogy mondjuk legyen ez egy 4-1, de a 4-0 szerintem valósabb, úgyhogy én bemondom a söprést.
Azt hittem, hogy már a tavaly szabadalmaztatott sutyó söprést fogod bemondani, hogy odaadjuk az első meccset az esélytelenek, hadd higgyel magát, aztán kap egy 4-es pofon.
Amúgy ez is lehet. Bár furcsa lenne. Oké, akkor összesen kettő meccset adtunk a Capitalsnek, így hármunk részéről.
Ezt amúgy lehet, hogy ők maguk is alá, jó, nem, de...
De. Na jó van, szerintem akkor ezt nagyjából megszültük, és akkor mehetünk tovább. Én úgy kezdeném, hogy egyet lépjünk feljebb a wildcard pozícióba, és azt a párharcot taglaljuk, és a hatalmas floridai derbit majd, amire szintén ugye volt példa pont két évvel ezelőtt, csak akkor a második körben. Hát itt azért már egy kicsit izgibb a helyzet, illetve kérdezem azt, akkor is ti felét fordulok, hogy tudja-e izgibbé tenni ezt a helyzetet a Tampa Bay Lightning, ugyanis sokáig úgy tűnt, hogy a Bostonnal fogják kezdeni az első kört, az már azért körvonalazódott jó rég, hogy wildcard pozícióba tudnak majd csak bejutni a rájátszásba. Rájön-e a Tampa, hogy nem csak Nikita Kucherov van ebben a csapatban?
Meg rájön ez a Tampa, hogy amúgy érdemes védekezni is. Szerintem az fontosabb kérdés. Meg hogy tényleg mennyire látszik az, hogy ez a keret ez kezd lefőni. És szerintem arra ebben a rájátszásban tökéletes választ fogunk kapni, hogy ennek a csapatnak akkor most hogyan tovább, akár középtávon, nyilván hosszú távon azért eléggé látszódnak a határok, de például nagyon sok minden fog múlni az első körön Steven Stamkos jövőjével kapcsolatban, mert...
Szerint
mert,
gondolod, hogy ez
befolyásolja? Szerintem igen, mert hogyha nem tud Stamkos egy jó playoffot hozni, akkor minden érdem elismerése mellett szerintem nem fognak vele szerződést hosszabbítani, legalábbis annyiért biztos nem, amennyit állítólag szeretne.
Tehát, jó, hogy ezt a fordítva nézed. Tehát, hogy a Tampa fog úgy dönteni, hogyha azt nem gondolom.
Igen, mert azért ugye most már kezd szűkülni úgymond a fizetési struktúra, és sokkal durvábban érezteti a hatását mondjuk egy 8 milliós szerződés a Tampa mostani keretében, akkor, amikor látod, hogy Csernák, Szirelli meg Szergácsov ugye évi több mint 8 milliót keresnek, hosszú-hosszú éveken keresztül, és azért azok a játékosok, akiket a cserehatáridőkor szereztek meg, nekik is azért ki van fizetve egy egészen tisztességes és szemmel látható összeg. Egyszerűen csapat összetétel szempontjából egy olyan szerződés, amilyet most éppen Stamkos birtokol, vagy amilyenhez hasonlót szeretne, az egyszerűen nem fér bele. És hogyha ebben a playoffban nem virít nagyot, akkor nem is indokolja semmi sem. Mert azért az szép és jó, hogy az alapszakasz végén csak összeszedett 40 gólt, de neki is inkább az utolsó 2-3 hónapja volt az, ami igazán jó volt. De 5 az 5 ellen én nem látom, hogy ezt a Floridát hogy lehet stabilan megverni, főleg akkor, hogyha Barkov és Forsling a jégen vannak.
Az nagyon kemény statisztika.
Az valami nagyon brutális, amit Barkov és Forsling hoz a jégen, főleg akkor, hogyha együtt játszanak, az szerintem ahhoz hasonlót talán még akkor sem láttunk, amikor Bergeron és Hara volt a jégen.
Most nem emlékszem pontosan a számra, de ami 70% fölötti a lövések, meg a várható góloknak az aránya?
Igen, és 87% a gólok.
Jézus.
És úgy, egyébként összesen 9 gólt engedett ez a páros, hogyha egyszerre a jégen volt 5 az 5-ben, 450 perc alatt 9 gól. Az egész alapszakaszban. Tehát ez 82 meccses minta.
Egész jó waiver pick-up volt.
Igen. Én egyébként 5 az 5 ellen annyiban tudnék esélyt adni a Tampának. Ebben a szezonban, jó, nyilván egyébként nem csak ebben a szezonban, hanem összességében az elmúlt években, de idén aztán főleg nagyon élesen lehetett látni, hogy mennyire opportunista hokit játszik a Tampa. És például az utolsó közös meccsükön is úgy tudott nyerni Sunrise-ban a Lightning, hogy ugye a Florida agyon lőtte őket, és aztán ugye átment iszonyatosan frusztrált csapatba, a Panthers tüzeltek mindenhonnan, a Tampa még megindult párszor, és aztán ezeket a helyzeteket maradéktalanul kihasználtak. Egy nagyon kevés helyzetet generál a Tampa, azokat viszont beszokták lőni, és ezekre alapozhat, meg hát nyilván a speciális egységekre. Ugye a Florida a legtöbbet kiállított csapat, nem véletlenül, a Tampának meg...
Ó, oh, ez majd a play-off-ban megszűnik, ne aggódj.
Hát... Nem vagyok benne biztos, mert nem a Toronto ellen játszanak. És ugye a Tampának ott van a kimagasló ember előnye, úgyhogy itt azért a Floridának jóval fegyelmezettebbnek kell lennie, mert ez is egy olyan esély lehet a Lightningnak, ami egy ilyen rutinos csapat azért többször használ ki, mint nem. Ahhoz képest egyébként, hogy annak ellenére, hogy a Florida igencsak jó ember hátrányban. Én itt látom egyrészt, mondom, ez a hagyjuk, hogy agyonlőjenek minket, majd Vasilevski megoldja, akinek nyilván szintet kell lépnie az egészen pocsék alapszakaszhoz képest, különben nincs miről beszélni, és aztán a túloldalon meg mi belőjük a kevés helyzetünket, ahogy szoktuk.
Én látom azt egyébként, hogy ez egy sokkal szorosabb párharc lesz, mint amit mondjuk csak abból prognosztizálnánk, hogy hogyan végzett a Florida, és milyen nyögvenyelő szezonja volt a Tampának. Mert hát, hogyha már tavaly volt ez az elhíresült videó, hogy a Toronto szurkolók azt kiabálták, hogy mi van Florida, akkor könnyen el tudom képzelni, hogy ez idén mondjuk a Florida szempontjából lehet, hogy ők azt mondták volna, hogy mi van Toronto, mert szerintem ők nem örülnek annak, hogy a Tampával kezdik ezt az első kört, mert azért itt mégiscsak egy olyan rivalizálásról van szó, aminek van is története az elmúlt pár évben, és ez mindig ad egy ilyen extra lökést, ami nem feltételül annak a csapatnak jó, amely papíron jobban néz ki. Szóval szerintem ebből simán tud erőt meríteni majd a Tampa, ami nagyon veszélyes lehet a Floridának, mert ugye tudjuk azt, hogy most akármennyire is nem ment annyira jól ennek a Tampának, de egy dolgot még mindig nagyon tudnak nyerni, és erőt meríteni ez ebből a párharcokból, és azért mégiscsak ott van egy Vasilevski, ami a Leafsnél most jelenleg nincs ilyen szintű kapus, szóval lehet, hogy az arcukba kapják ugyanazt a teljesítményt, amit mondjuk akár Bobrovsky nyújtott tavaly, nem is egy párharcban, úgyhogy nyilván, hogyha csak a Floridának a magabiztosságát nézzük, és az, hogy tavaly is hogyan meneteltek a playoffba, akkor persze sokan inkább őket hoznák ki győztesként, de itt is az előző párharc kapcsolatban mondtál olyat, hogy nagyon könnyen tud fordulni egy-egy párharc, egy-egy tényleg nüansznyi dolgokon és eseményeken, és amikor ennyire közel tud állni egymáshoz két csapat, és ekkora rivalizálás van, akkor ebből a egy ilyenből a Tampa sokkal könnyebben tud átfordítani párharcot, is lehet izgalmasabb szerintem, meg remélem is, hogy így történik.
Szerintem az egyébként még szintén benne lehet, és ezzel sem számoltunk, vagy számolnak nagyon sokszor, mert nyilván legapróbb részletekig mindent kielemeznek, meg azért mi is úgy készülünk szerintem a közvetítésre, hogy elég fogékonyak vagyunk ezekre a számadatokra, meg minden egyébre, ami inkább az analitikát helyezi előtérbe. Viszont szerintem annó, amikor kitalálták ezt a rendszert, akkor az volt a fő gondolat, hogy legyenek rivalizálások a playoffban is. És ezt helyel közzel azért nem feltétlenül sikerül megadni, mert hiába, hogy az hát átalakítás során... Igen, tehát hogy az az, hogy már megint ők, jaj, miért? Tehát hogy nem szokott nagyon meglenni az, hogy akkor derbi van. Most szerencsére egyébként pont az Atlantic divíziónak a két rájátszás párosításait az első körben, az pont az a kaliber, amiatt szerintem egyébként mindenki szeretne látni, és ezeknek a párharcoknak azért van értéke és rangja, és szerintem azért az elmúlt időszakban, amikor már a Florida is elkezdett kifejezetten jó hokit játszani, onnantól kezdve viszont ez tényleg egy valós rivalizálásán nőtte ki magát, és szerintem ez egy olyan vonal, ami nagyon szórakoztatóvá teheti majd ezt a párharcot, és egy picit felül is tud majd írni pár dolgot. Egy-egy meccs viszonylatában igen, de szerintem egy négy meccses párharc, vagy négy nyert meccsig tartó párharc azért jó, mert ezek csak egy-egy mérkőzésen tudnak döntőek lenni, de hogyha a teljes összképet nézzük, akkor viszont csak árnyalni tudja a képet, de a valós erőviszonyok ki tudnak jönni egy ilyen mintán.
Barna?
Elmondhatok mindent igazából, meg én is, amit szerettem volna. Én nagyon várom ezt a párharcot, szerintem ez lehet a legérdekesebb keleten, de ez az full szubjektív, és mondjuk ha tippelni kéne, akkor is bajban lennék, mert lehet, hogy mondjuk holnap már mást mondanék erre. Nem tudom, hogy akarunk-e erre is most tippelni. Én... hát nem. Nem tudom. Én mondok egy ilyen nagyon, nagyon casual 6 meccs.
Florida 6, mi? Tudtam, az a tipikus.
Ez az alibi pick, igen, amikor fogalmam sincs, hogy mi lesz.
Hát nem tudom, én igazából most ez egyszer tökre szeretném, hogyha most a Tampa menne úgy egy kört, hogy tényleg ne búcsúzzunk el tőlük az első körben, és mutassák meg ismét a rájátszásból, hogy van helyük, mert az azt jelenti, hogy ezt a Floridát megfogják, mivel nyilván nagyon lehet tartani tőlük hosszú távon is. És az első kör azért az mindig egy olyan régi nagy csapatotnak volt, az egyik legnehezebb kör, amikor tudod azt, hogy igazából egész szezonban már szeptemberben, októberben úgy kezded, és úgy lépsz jégre, hogy neked a kupa kell, és minden esélyed meg is van hozzá. De amikor az első kör eljön, akkor az tud egy ilyen nagyon nagy gát lenni, hogy akár még egy gyengébb ellenféllel szemben is rohadt nehéz túljutni. És hogyha pont a Floridát pont a Tampát sikerül legyőzni 6-7 meccsen a Floridának, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz őket megállítani. Viszont ez fordítva történik, és a Tampának sikerül valahogy beúzni ezt az első kört, akkor még egy nagyon-nagyon izgalmas, már egy második kör, és utána végig izgalmas kelet lehet ebből. Úgyhogy ezért én egy picit szurkolok, hogy tényleg szoros legyen ez a párharc, és izgalmas, amúgy szerintem az is lesz, de hogyha 7 meccsig megy, akkor szerintem a Florida behúzza, és akkor most egy ilyen 7 Floridát mondok. De ez sok mindennek kell jönnie, tényleg a Tampának ezeket a játékelemeket nagyon-nagyon meg kell fognia, és az emberelőnek nagyon jönnie kéne, és hát Vasilevskinek is, és amit itt is Istyi mondott, hogy nem ártana védekezni.
Most gondolkodom, mert én akartam 7 meccsig vinni, de nem akarom ugyanazt mondani,
ez mint az. Ti.
Nyugodtan elviheted.
De nem, mert az már a vágyvezérelt gondolkodás, és semmilyen racionális alapja nem lenne annak, hogy 4-szer megveri a Tampa ezt a Floridát. De csak azért is. 7 meccs Tampa.
Na, jó, szép. Na.
Az a lényeg, hogy 7 meccsig ez a párharc menjen el, mert ez a párharc jó lesz 7 meccsig, és jó lehet 7 meccsen keresztül. És szerintem simán elképzelhető az, hogy az első 2-3 meccs egyébként nagy kilengésű lesz, mert ugye a két csapatnak a dinamikája és játéka adott ahhoz, hogy nagyon eltolódjon a mérkőzés képe az egyik irányba, de minél közelebb fogunk kerülni a párharc végéhez, annál jobban fogja vagy a Tampa lehúzni a saját szintjére a Floridát, és erre egyébként kicsit több esélyt látok, mint hogy a Florida szintjére fel tudjon lépni a Tampa, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó párharc lesz. Már csak azért is, mert floridai párharc.
De ebben egyet értek abszolút.
Oké, és akkor menjünk tovább ismét a Metro divízióba. Hát, na ez viszont nagyon-nagyon érdekes, már csak olyan szempontból is, hogy tényleg egészen kicsi múlott az, hogy szerintem, és ez tényleg csak az én véleményem, hogy a New York Rangers az elmúlt pár év és az elmúlt évek egyik legkönnyebb ellenfele helyett talán most azok közül, amiket kaphatott volna, a legnehezebbet kapja akkor, hogyha nem sikerül behúzni a divíziót, és hát végül is a President's Trophy-t is. Jaj, tényleg, ezt még nem mondtuk hozzá, az átkot az első körhöz, talán az még odaszólhat a Washington ellen, vagy akár később. Minden esetre a New York Islanders elérte itt a harmadik helyet a Metropolitan divízióba, és a Carolina Hurricanes lesz az ellenfele az első körben.
Örülünk! Nagyon
nem
örülünk.
Volt kérdés. Szerintem, nem volt kérdés, hogy odaérjen.
Szerintem rá. Itt, szerintem, hogyha csak azt nézzük, hogy a Carolina-nak mennyire nehezen megy a play-offban az elmúlt években, és többnyire saját magukat verik meg, és tényleg az a helyzet, amit igazából a Torontónál is látunk, hogy nem arról van szó, hogy jó csapat-e, hanem az, hogy tudnak-e nyerni, és nem tudnak sose nyerni, és egy ilyen csapatnak az legelső körbe egy olyan ellenfél, mint a New York Islanders jön szembe, szerintem az rettentően veszélyes lehet, és én erre is számítok. Persze, hogyha az első két meccset sikerül viszonylag könnyedén hozni, akkor nem biztos, hogy ez megvalósul, de még akkor is azért 0-2-re simán fel lehet állni, és hogyha van olyan csapat, amíg nem fogja feladni, az bizony az a New York Islanders, és nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél. Úgyhogy én egy picit féltem a Carolina-t már itt az első körben.
Egyébként ezzel abszolút tudok menni, hogy itt a Carolina, ez kicsit, hogyha mondjuk focis vagy amerikai focis párhuzamot lehet hozni, akkor a Carolina elmúlt pár éve az, amit mondjuk az NFL-ben mondjuk Kyle Shanahan munkássága, vagy mondjuk a labdarúgásban a tavalyi szezon kivételével, de Pep Guardiola, akik mindig, hogyha eljönnek az ilyen pillanatok, és az ilyen meccsek, és már komoly tétje van a helyzetnek, akkor minden túl kombinálnak, minden túl agyalnak, ahelyett, hogy egyébként a saját játékukat játszanák, és aztán ennek többször lesz rossz vége, mint jó. És én ezt láttam a Caroline-nál az elmúlt rájátszásokban, és hát az Islander sem tűnik ilyen szempontból könnyű ellenfélnek, mert itt alapból az Islanders átment egy teljes paradigmaváltáson szezon közben, és aztán ez meg is hozta a sikert, és nagyon nehéz lesz szerintem feltörni ezt a New Yorkot. Most kezdenek arra a csapatra hasonlítani, mint amelyik ugye kétszer eljutott a top 4-be.
Bizony.
És bizony. Elég hasonlóan játszanak. Van egy eszméletlen kapus tandemük, ami szerintem szintén érdekes kérdés lesz, hogy na most akkor ki fog védeni? Mert amit itt Várlamov művelt, március óta van egy 8-1-1-es mérlege, 2,09-es kapott gólátlaggal, ami egészen brutális. Aztán Sorokin is úgy volt vele, hogy áprilisban jó leszek, szóljatok, és azt lehozott, hogy 94,4-et.
Hogyha ezt egy Patrick Roy nem tudja eldönteni, hát akkor ki tudja eldönteni Varlamov?
Figyelj, Patrick Roy ugye annó dolgozott Várlamovval. Várlamovnak torony magasan az volt pályafutása legjobb szezonja, ott ugye második lett a Vezina szavazáson Rask mögött, pontosan 10 évvel ezelőtt, azt a Vezinát ellopták tőle egyébként. Úgyhogy azt tudja, hogy Várlamovtól mire számított, és nem véletlen, hogy Várlamov most ismét kivirágzott, csak hát persze ott van Sorokin, aki meg, hogyha elkapja a fonalt, akkor a világ legjobb kapusa. Az idei alapszakasz tekintetében egyébként el tudom képzelni, nem csak ebben a párharcban, több párharcban is el tudom képzelni, hogy itt azért az edzők bátrak lesznek akkor, hogyha itt a kapus kérdést meg kell oldani, és nem biztos, hogy rá fognak bízni egy kapusra egy teljes szériá. És itt azért nyilván a bőség zavara van, és nem az, hogy akkor most éppen melyik szart tegyen be, van ilyen párharc is, meg ilyen csapat is.
Hát mondjuk lehet, hogy pont az ellenfél ugye az elmúlt időszakban, vagy a szezon nagy részében pontosan
hát ezzel szerintem a Hurricanesnél azért el van döntve, Andersen piszok jó formában tért vissza. Tudjuk, hogy a rájátszás az nem feltétlenül az ő területe, de...
Mr. Game 7.
Igen, de hogy most nem sok minden mutat arra, hogy itt azért nem Torontóban kell védeni, van egy eszméletlen masszív és struktúrált csapat előtte, nem csak védelem, hanem csatárok is. Nagyon fegyelmezett csapat dolgozik előtte, úgyhogy egyrészt egyébként eldőlhet a kapusokon is ez a párharc, másrészt meg azon, amit ugye mondtál te is, hogy ezt mennyire fogja túl komplikálni a Hurricanes, mert hogyha nem, és kijelölik maguknak azt az irányt, amit mondjuk eddig is jöttek, és nem térnek le róla, akkor sem, hogyha ég a ház, akkor éppként szerintem nekik ez kötelező behúzniuk.
Kapus kérdésre visszakanyarodva itt még az Islandersnél, mert szerintem tényleg ez az egész kulcsa, ahogyan ti is mondtátok, hogy egyébként tényleg ez a kapuston, nem ez brutálisan erős, és ugye Várlamov volt az, aki azért itt az utolsó néhány hétben hatalmasat futott.
Jaja.
De ugye ezzel párhuzamosan ezért Sorokin sem csak annyit csinált, hogy mondjuk lement edzésre, korcsolyázgatott, védett pár lövést, meg leült a padra baseball sapkában, hanem amellett, hogy ugye Piero Greco a csapat kapus edzője, kapott egy társat az elmúlt időszakban, méghozzá Sergei Naumovot, aki, hát nem tudom, hogy mennyire követitek a KHL-t, de ugye ő volt a CSKA Moszkvánál még Sorokinnak a kapus edzője, és vele együtt dolgoztak, és ugye ugyanez volt a helyzet akkor, illetve hát ugyanilyen próbálkozásokat eszközölt annó Sestjorkin is, amikor nagyon-nagyon rossz formában volt, hogy visszanyúlt a KHL-es időszakhoz, és onnan elhívta a kapus edzőjét, és azzal sikerült túllendülni a némi holdponton. És hát azért láthattuk, hogy Sorokin egyébként, amikor be kellett, hogy álljon, vagy azért, mert egyszerűen ő jött ki a rotációban, vagy egyszerűen azért, mert Várlamovot szerette volna pihentetni róla, de hogy összességében Sorokin is ezt az időszakot a fejlesztésre és a fejlődésre használta föl. Abból kiindulva egyébként, hogy a kapusokat hogyan szokták a vezetőedzők kezelni, nagy valószínűséggel azért itt Várlamov lesz a kezdő az első meccsen, de én simán el tudom képzelni.
Tényleg?
Igen.
Én meg pont azt mondanám, hogy Sorokin.
Szerintem aki lendületben van, azzal kell menni. Igen. És általában...
Hál' Istennek nem nekem kell ezt eldöntenem. Nagyon nem szeretem.
De én simán látom azt egyébként, hogy aki kezdi az első meccset, az nem fejezi be a párharcot. Tehát a párharc utolsó meccsén már más fog védeni.
Ez totálisan benne van.
De az nem jó jel az Islandersnek. Tehát hogyha ez megtörténik, akkor viszont gond van, mert akkor cserélni
nem,
kell.
Nem biztos, hogy gond van, mert például be tudsz hozni egyet, aki... Én nekem mindig erről a 18-as Capitals jut eszembe, ahol ugye Grubauer kapta meg a Columbus ellen az első körben, ugye elkapta az első két meccset, és irgalmatlanul kitölték Grubauert. Jó, akkor hozzuk be az öreg Holtbyt, aki meg azt mondta, hogy gyerekek, itt most kupát fogunk nyerni. És utána a kövi négy meccset ő hozta, aztán ki se lehetett robbantani a kapuból.
És hát ugye én ezért is nagyon-nagyon féltem a Carolina-t ebben az első körben, mivel hát ugye mit láttunk tőlük, az tényleg az pontosan ezt, hogy az elmúlt években mi az, ami nem jött soha a rájátszásban, és előtte pedig nagyon-nagyon könnyen ment a támadójáték és a gólok. És hogyha egy olyan csapat fogja meg kapussal az ellenfelet, mint a New York Islanders, akiknek közben nem csak hogy kapusa van, hanem egy elképesztően frusztráló játékot játszó, minden négy sora rettentően megy, és azt az igazi playoff hokit játsza, amit nagyon sokan szeretnek, nem látványos, de felőrli az ellenfelét, és akkor itt van az a párhuzam, amit mondtál, Barna, hogy azt az Islanders láttuk az elmúlt hetekben, és azért is jutottak végül is, hát a többiekhez képest magabiztosan a playoffba, amíg főcsoport döntőig mentek egymás után. És hogyha az az Islanders ezt megérzi a Carolina-nál, a kapusai által, hogy itt ez megvan ez a vad, és ennyi, és fel kell őket őrölni, akkor nagyon nehéz helyzetben lesz ez a Carolina, és én azt gondolom, hogy ha ez hosszú párharc lesz, akkor ebből az Islanders fog jobban kijönni. Hogyha ezt megtöri gyorsan a Carolina, és lendületből tudnak átmenni az Islanders-en, akkor pedig sima lehet a Carolina-nak, ahogy elvileg ugye lennie is kellene papíron.
Ott tippeljük?
Tippeljük.
Jó, most akkor nem én mondok először, mert az mindig könnyebb.
Akkor mondok én, és akkor végigviszem ezt a gondolatmenetet, szóval én azt gondolom, hogy ez sikerülni fog az Islandersnek, hogy a Carolina fejébe férkőzzön, és akkor az első bold New York Islanders 7 meccsen.
Derék. Hát az a baj, hogy az én keleti döntőm az már úgysem fog megvalósulni, amit ugye az alapszakaszban nagyon hangsúlyoztunk, hogy mennyire extra lenne egy Flyers Islanders, főleg Roa kinevezését követően. Szerintem nem rossz az Islanders, egyáltalán nem olyan rossz, mint amilyennek beállítják, de ahhoz, hogy egy első körös párharcban megverje a liga legjobb csapatát, mondjuk a egyik legjobb csapatát, mert a legjobb csapat egy másik konferenciában van, ahhoz két kapus kevés, és ahhoz az első körben sokkal nagyobb szükséged van a sztárerőre, hogy átlendítsen a holdponton. Az Islandersben nincsen meg az a sztárerő, amivel ez el tudna menni 7 meccsig, és bármennyire is tetszik az egyébként, ahogyan összeáll ez az Islanders, de lehet, hogy én még azt is megkérdőjelezném, hogy ez sorozat lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy 4-1 Hurricanes.
Na az a másik, tehát nekem kb. Ez, hogyha nem sikerül ez az Islanders-nek, akkor simán megy a Carolina, és akár igen, ez a 4-5.
Úgyhogy Barna, ugyanúgy bemondhatod a 4-2-t.
Igen.
Nem hagytok más választást. De egyébként...
De az Islanders-nek.
Hát nem. És amúgy tényleg tudok azonosulni ezzel a gondolatmenete, hogy ha hosszú párharc, akkor az inkább az Islandersnek néz ki a másik verzió, hogy ezt hamar lezárja a Hurricanes, úgyhogy bemondom a 4-2-t, ami ugye egyik sem, hogy semmi racionalitás ne legyen a pikkeimben, úgyhogy...
Na, legalább neked is van egy ilyen öt helyes.
Igen, hát kell, úgyhogy...
Szabi meg az utolsó párharcra hagyja.
Jaj, de jó lesz, igen.
A kezdeményezést is, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szívesen átadom mindkettőtöknek itt erről az elemzést, én meg majd a végén hozzáteszek egy fél mondatot.
Tavaly végre sikerült a Torontónak túllépnie a saját árnyékán, és ment egy kört, nyilván aztán az egy más kérdés, hogy a következőben kicsapta őket a Florida 4-0-val, de összességében tavaly úgy tűnt, hogy átszakad a gát, de szerintem az igazán komoly erőpróba, és az, hogy megkapjuk, hogy a Torontónak milyen arca van egy rájátszásban, az csak most fog eldőlni, mert hogy jön a Boston megint szembe. Nagyon furcsa ennek a Bostonnak a megítélése szerintem, mert ahhoz képest, hogy megnyerte a csoportját, illetve nem, sokáig úgy tűnt, hogy megnyeri a csoportját, de igazából sosem helyezte őt szerintem a közvélemény a legjobb csapatok közé. Egyszerűen csak volt egy nagyon szürke, átlagos teljesítmény, ami pusztán magas színvonalú volt, de igazán extrát egyébként Pastrnakon kívül nem kaptál.
Nem, itt tényleg most a csapatnak a mélysége jött elő, hogyha jól láttam, akkor 8 olyan játékosa van a Bruinsnak, aki legalább 17 gólt lőtt, de ez volt a legnagyobb kérdés, hogy ott az első két sor center pozíciót hogy fogják megoldani, hogy akkor kit fognak odahozni, nem hoztak senkit, megoldották Coyle-al, meg Zahával, nyilván nem ugyanaz szint, mint Krejcs meg Bergeron, bár ha jól láttam, akkor nagyjából Takra ugyanannyi pontot szereztek ebben a szezonban ők ketten, mint tavaly Bergeron és Krejcs, nyilván azért az a védekező munka hiányzik, meg a rutin is, de hogy szerintem ezt az új identitást ezt szépen vette fel a csapat. Amit Parsonnak művelt, az pedig egészen szenzációs, hogy mindig Kucserovról beszéltünk abból a szempontból, hogy mennyivel több pontot szerzett, mint a csapatában a második legeredményesebb játékos, hát Parsonnak 43-mal többet, ami szintén beteg szám. És hát akkor ugye ott van még a védelem, amelyik hát papíron egyébként jobb, mint amilyen számokat hozott, és szerintem itt látszik a legjobban a Bergeron által hagyott űr, hogy itt azért nem csak a védelem végzett olyan fantasztikus munkát az elmúlt másfél évtizedben, hanem a csatárok is kivették a részüket ebből. Én arra leszek leginkább kíváncsi, hogy itt Montgomery összerak-e egy ilyen szupervédő párast, és azokat megpróbálja majd, vagy azt a páros megpróbálja Matthews-ék ellen játszatni, hogy mondjuk McAvoy és Lindholm összekerül-e.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt hoztad fel, mert az Austin Matthews, Charlie McAvoy párharc,
az nagyon egy oldalú.
Párharcnak a legfontosabb párharca lett, és nagyon-nagyon egy oldalú. Egy dolog az, ami a Boston neve mellett van, az, hogy a Leafs csak egy gólt lőtt. Úgyhogy tényleg agyon dominálta azt a párharcot a Leafs akkor, amikor ez a két játékos a jégen volt, és nem tudom, hogy például Matthews-ban mennyire maradt meg az, hogy csak 69 lett, és hogy mennyire tudja kizárni, hogy amúgy a rájátszásban meg tök mindegy, hogy hány gólt lősz az alapszakaszban, mert nyilván a Torontónál hatványozottan mindig figyelembe kell venni azokat a jégen kívüli dolgokat, az öltözőben lévő dolgokat, illetve a fejekben levő dolgokat, hogy akkor most erre a rájátszásra egyáltalán hogy érkezik meg a Toronto? Mert az biztos volt már nagyon régóta, hogy ott lesz a playoffban, és az is biztos volt, hogy ott lesz a harmadik helyen, mert se lejjebb, se följebb nem nagyon volt helye, és így igazából nem nagyon tud eldönteni, hogy akkor most azon kívül, hogy üldözték a 70 gólt, azon kívül így mi volt ennek a Torontónak az alapszakasza az utolsó 3 hónapban?
Hát ilyen kapus zsonglőrködés, meg a 70 gólig. Szabi? Köszönjük. Isti?
4-0?
Hát én gondolkodtam már ilyenen, hogy ezt fogom mondani. Nem tudom.
De az nem csak a nagyon-nagyon szájhúzós, szar minden torontói hozzáállás a 4-0?
De tehát persze.
Van bármi racionális alapja annak?
Most mondd azt, hogy nem jogos, hogyha valaki így indul neki.
Egyébként nem tudom. Ez az a párarc, ami papíron talán az elmúlt években a leginkább áll a Maple Leafsnek, szerintem. Mert itt
tulajdonképpen...
Ujjaj!
Volt egy Montreal, volt egy Columbus.
Na a Boston elleni párharcokat összeállítva, de... tehát hogyha mondjuk csak a Boston-Torontókat nézed, ennél nagyobb esélye a Leafsnek nincsen?
Meg a Columbus meg a Montreal az ugye a történelmi áttörésnek számító tavalyi elsőkörös győzelem előtt volt. Itt azért ezek a játékosok már nyertek playoff párharcot, bármilyen furcsa is ezt kimondani, ezért tulajdonképpen nagy szó náluk, meg itt a csapat elmúlt 10 évében, sőt, hát nyilván több mint 10 éve, de mióta ez az éra van, ez hát akárhogy nézzük, azért ez egy óriási gát átszakadása volt, és innentől kezdve szerintem ez a stressz faktor, ez szerintem nem azt mondom, hogy maradéktalan el kell, hogy tűnjön, de nem szabad, hogy olyan lángon égjen, mint az elmúlt években. Itt tényleg nem azt mondom, hogy csak a Leafs ronthatja ezt el, de mondjuk ha csak egy picivel higgadtabb, mert azt azért tudjuk, hogy ha van provokálható csapat a ligában, akkor az a Toronto, és erre nagyon kell figyelni, mert nyilván a túloldalon van egy Marchand, meg vannak még egy páran, akik nem mennek a szomszédba egy kis parasztkodásért. Ugye van egy kriminális ember hátrányos védekezése itt a Torontónak, amit ugye nagyon megbünthethet majd a Boston, és hát ugye nyilván Treliving bespájzolt rengeteg sutyóval, akik egyébként nem is biztos, hogy okosak, és nekik kell nagyon higgadtnak maradniuk.
De az, ez a része, ez abszolút 22-es csapdája, és ez ami legjobban felbasz az egészbe, hogy már ennek a kimenetelét én politikolom, és bocsánat, és rohadtul nem elegáns ezzel jönni, de biztos vagyok benne, hogy ezen is fog múlni Momentum, ami egy ilyen párhazba és egy ilyen teljesen szerencsétlen mentális állapotban lévő, még így is, hogy tavaly nyertek egy kör csapatnál végzetes. És ezt már most az előző mérkőzésen, vagyis nem az előző, nem a Tampa ellen, hanem a Florida ellen láthattuk, ahol próbált ez a párjátékos belemenni hasonlóba, és olyan szinten egy oldalú volt az összes döntés az ilyen kakaskodásokba, hogy az összes megtorlást és a másik esetben a fordító megtorlás mindegyiket a
toronyba. De erre készülni kell.
Tehát, hogy de hogy készülsz? Úgy, hogy... De akkor minek hozod ezeket a játékosokat? Ezért mondom, hogy 22-es csapdája, akkor ez... vagy ne legyen egy se, ne legyen Bertuzzi, ne legyen Domi, ne legyen Reeves, ne legyenek ilyenek. Vagy, ami szintén nem jött be régen, vagy akkor mindenki legyen ilyen, de akkor, kedves bíró Sporik, fújjunk mind a két oldalt ugyanúgy. És a Bostonnál két pár harc ment el ezen, hogy eltiltottak fontos játékosunkat, megtorlás miatt, stb., és szopás lett a vége. Na mindegy, de igazából nem is erre akarom kiegyezni, csak mondom, hogy ez is egy fontos része, és nem szeretem ezt, hogy mindenki ebből indul ki, hogy de jó volt az alapszakaszban Bertuzzi és Domi ilyen szempontból, soha nem jött ez jól a Torontónak, is most sem fog. De nem emiatt lesz szerintem nagy gond, hanem hogy alapvetően óriási problémák vannak. Tehát, hogy nem tudja, Keith nem tudja a sorokat, senki nem tudja a sorokat, mert nem működik igazán, valami jól ment most, de az is csak így hirtelen véletlenül megtalált dolog lett azzal, hogy Marner megsérült. Van egy Bertuzzi, Matthews, Domi, nem hiszem, hogy fog erről.
Most ugye Domi sérült is ráadásul, és nem is biztos, hogy el tudja kezdeni a párharcot.
Igen, szerintem vissza fog térni, de hogy olyan szinten káosz van, és akkor ezt lehetne mondani, hogy ja, a 4D-sak majd biztos emiatt pont nem fogja tudni felmérni a Boston a Toronto sorait. Hát csak Keefe se tudja.
Én azt, hogy Keefe-nél a normál sakkot sem gondolnám, hogy ismeri.
És ugye az előző években tényleg volt mihez nyúlni. Láttad a védőpárakat, láttad azt, hogy mik azok a sorok, amik működnek, mik azok a sorok, amiknek működniük kellene a play-offba, de nem működött végül. De most azt se látod, hogy mik azok az alap dolgok, amikre lehet építkezni. Én ezt így látom, nem tudom, lehet, hogy akkor tényleg valami összeáll, de most... felhergeltem magam playoffra. De én nem gondolkodtam ilyeneket. A lényeg az, hogy én nem gondolkodtam ilyeneken az elmúlt napokban, sőt az elmúlt hónapokban sem, mert totál leszarom. Sajnos ezt kell mondanom, hogy én úgy indulok ennek a playoffnak, és egészen 15 perccel ezelőttig még úgy is álltam hozzá, hogy teljes nyugodtsága, annyira nem érdekel, hogy mi lesz a vége. Annyira nem ezen múlik már, és annyira csak azt akarom, hogy menjenek a meccsek, és mutassák meg a sztárok, hogy sztárok, és kész. Nem érdekel mi miatt, és hogyan, és mi lesz a vége. Csak mutassák meg azt, hogy tudnak nyerni.
Következő adást már akkor offline kéne fölvenni, és Szabinak adni egy kanapét, hogy oda feküdjön le, és akkor megszületne az első terápiás külön kiadás a Krofcseknek.
Szóval a legnagyobb gond az az, hogy szerintem Sheldon Keefe is úgy gondolkodik, ahogyan Szabó. Amúgy az, hogy... A sztárok megoldják. Simán most kit érdekel?
Visszatérve erre, hogy mondtad is, hogy nem tudod, hogy ez tényező lehet, és hogy mennyire zavarja. Ő szerintem van annyira profi, hogy leszarja ezt a részét. Szerintem ő ezt elengedte, nyilván nagyon szerette volna, és ez eszméletlenül idegesít, hogy nem sikerült, de tudtam, hogy nem fog már, amikor a Detroit ellen nem
sikerült. Tehát óriási volt az utolsó meccset, nem tudom, néztétek-e.
Az a milliméteres.
Utólag visszanéztem az összefoglalót. De hogy volt,
igen.
Nem tudom, 20 lövési kísérlete, vagy mennyit? Tehát brutális.
Rengeteget, és az, igen, az a csel, amikor visszahúzta is vas lett, igen. Az szomorú, hogy az nem sikerült. Mindegy, én 70 gólosnak vélem őt, de sajnálom. Ezt nagyon sajnálom, mert...
Volt valami 20 kapuvasa is a szezonban?
Igen, igen. Ez még az előtti statisztika, elleni meccs előtti statisztika, úgyhogy 20 fölött. Tehát, hogyha a fele bemegy, majdnem 80 gólos szezonról beszélünk. De ez nem így működik, meg én ezt nagyon-nagyon sajnáltam, mert ez annyira jól esett volna tényleg így ezt így elmondani, meg látni, meg is érdemelte volna, és tudom azt, hogy nem jön semmi jó ebbe a rohadt playoffba, vagy ezt nagyon szerettem volna neki. Úgyhogy Én semmit nem várok. Tényleg őszintén semmit nem várok. Boston, hát most igen. Nagyon benne lesz a fejekbe. Itt most csomóan arra is appellálnak amellett, hogy itt most itt van Domi és Bertuzzi is megvéd minket minden rossztól és gonosztól, hogy majd az fog megtörténni, amit láttunk, hát aki még akkor vagy már akkor követte az NHL-t, amikor az Ottawa szana szétszivatta az alapszakaszban a Torontót, ahogy ez most meg is történt idén a Boston részéről, ugye söpörték a Torontót 4-0-val, hogy ez majd pont megfordul a rájátszásba, hát nem fog. Szóval ez nem így működik. Úgyhogy én nem tudom, a kapusok is most a végén, Samsonov is elgyengült.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy ki lesz a kapus amúgy. Tehát itt meg ugye az ellenkezője van, mint mondjuk az Islandersnél, hogy itt most na ki az, aki olyan lábbal kell fel, hogy meg tud állítani a strandlabdát.
Igen, és én bíztam Wallban, de az a baj, hogy az egyik legalattomosabb és legszarabb sérülés szedt össze a szezon során, amiből nagyon nehéz rendesen felépülni, ezt egyébként Liljegrendnél is látjuk. Úgyhogy ő nem lesz az a megváltó, akire én számítottam egyébként a szezon során, hogy ő beérik a playoffra, és nem kell aggódni, hát kell, mert hogy Samsonov kezd vissza zuhanni ugyanabba a katasztrofális állapotba, amit láttunk tőle novemberben, úgyhogy az, hogy ki lesz a kapus, arra azt mondanám. Ja, vagy Matt Murray visszaértve, hogy felépült. Így is lehet ezt csinálni, Vegaskáim, mindegy. A lényeg, hogy nem cserél senkiért, aki 10 milliós játékos közben, mert hogy tényleg sérült a játékosod. Hogy kinek kellene védenie, erre nem tudok válaszolni, hogy ki fog védeni, valószínűleg Samsonov. De hogy ebből jól fogunk-e kijönni, hát valószínűleg nem. És az meg végtelenül elszomorít, hogy ilyen screenshotokkal jönnek Leafs szurkolók, hogy hogy néz ki ez a Bostonnak az első négy sora. Ki nem szarja le, hogy hogy néz ki a Boston első négy sora, hogyha a Boston tud playoffok itt játszani, a Toronto meg nem. Tehát, hogy én értem azt, hogy ez nem úgy néz ki, mint ami x évvel ezelőtt verte 7 meccsen a Leafs, de a hatékonysága számít, és hát hatékony. Rájátszásban meg főleg. Ja, és még egy pont a Bostonnál. Igen, de a lélektannál maradva, hogy azért ők brutálisan megégtek tavaly a Florida ellen. És hogyha szeretnének javítani, már pedig nagyon-nagyon szeretnének javítani, a legtökéletesebb ellenfél erre az első körbe egy Toronto Maple Leaf szerintem. Úgyhogy nem tudom, most megint mérges lettem egy kicsit. Pedig amúgy tényleg abszolút úgy álltam hozzá az elmúlt pár hétben, és erre jó ellenfél lett volna a Florida.
Kell szervezni egy cross-check adást, és úgy felkúrod magad, hogy minden gondod megoldódik.
Hát egyébként nagyon szívesen, bár legalább akkor most már te is playoff hangulatban vagy.
Hát nem tudom. Hozzátesz ehhez azt, hogy tényleg nagyon mérgesen keltem, hogy nem sikerült Matthewsnak a 70 gól. Legalább az meg lett volna, és akkor tényleg nem érdekel, hogy sikerül-e első körbe tovább jutni, mert egyébként az biztos, hogy nagy változás lesz azután, hogyha most sem sikerül. De arról lehet tudni, hogy a Torontónál tulajdonos váltás is van, ami mindig borzalmasan rosszul hangzik. De és hogy mit változtatnak rajta, igazából lassan már az sem érdekel. Nyilván egy csúsz marad, aztán majd kiderül, de
hát hazatérni már nem tud.
Hát igen. Igen. Ez még egy szép része ennek a hajnali esemény sorozatnak.
Egyébként, ha már itt Isti mondta, hogy hát mi van akkor, hogyha Sheldon Keefe is úgy gondolkozik, mint te. Ha Matthews is úgy gondolkozik, mint te, és ezt a épp hogy 70 gólról lemaradós frusztrációt magával viszi a playoffra, akkor hát abból egyébként kisülhet egy jó dolog, mert azért vannak olyan játékosok, akiknél, hogyha kicsit jön ez a Michael Jordan féle mentalitás, a frusztrációt, meg a mérget, azt ilyen Hulk-féle átváltozásra tudják fordítani, akkor abból még jó dolog is kisülhet, ha viszont ő ettől begörcsöl, akkor nem tudom, Lázár János szavaival érve, akkor annyit is ér.
Igen, de nem hiszem.
Akkor meg óriási problémák vannak az, hogy tök jó, hogy agyonlő mindenkit az alapszakaszban, csak a playoffban hova tűnik.
Ettől amúgy nem féltem.
Egyébként szerinted azért ennél profibbnak gondolom őt.
Igen, szerintem is, de Itt tényleg az a probléma, hogy Nylander helyét sem találja, sikerült igazából kiszedni abból, hogy volt egy jó helye, és most nincs, mert próbálkozott azzal ki, hogy legyen három támadósor, vagy szétszedni a három, vagy négy sztárjátékos, de ez sem igazán ül, szóval egyébként az meg annyira klasszikus lenne, mert ezt minden évben elmondjuk, úgyhogy mondjuk el most is, hogy mindig valahogy egy picit más, hogy csavarja meg azt a tört a szurkoló szívébe ez a franchise, és amúgy ezt simán el tudom képzelni, hogy idén történik meg az, hogy minden A-sztár baromi jó lesz, szórják a pontokat, de mivel egyébként a csapat hosszú idő után idén először tényleg védekezésben és nagyon sok helyen brutál szarul néz ki, tényleg szarul néz ki azok a dolgok, amiket az elmúlt pár évben nagyon sokszor ráaggattak a Leeds védelmére, és sok dologra, az most valóban rossz, mert amúgy szerintem tavaly és tavaly előtt is tök jól nézett ki, és a számok is azt mutatták. Na majd most lesz az, hogy megy a támadó alakzatnak, de majd akkor mindig egyel több gólt fog kapni a Toronto, szóval ez egy, megint egy új, ez egy új eleme lenne annak, hogy hogyan lehet veszíteni a rájátszásban, de nem tudom, tényleg bármi történhet. Hosszú idő után először érzem azt, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan kellene, és mi lenne az ideális felállása ennek a csapatnak, és még egyszer mondom, a legnagyobb probléma az, hogy szerintem ők sem tudják.
Szóval akkor azt vizionálod, hogy ilyen 5-4-es meg 6-5-ös vereségek lesznek, és mellette még mondjuk James Van Riemsdyk meccsenként két.
Ó, hogy ne, Mester 3-as biztos, hogy helyes, fog lőni James Van Riemsdyk.
Így már értem.
TJ Brodyról természetesen, mert szegénynek teljesen leáldozott, hát, és én tudom, hogy magánéleti probléma is van ott bőven, de hát igen, ez szomorú.
Jó, de még így is a jobb idő közé tartozik. Tehát ez az igazán ijesztő. Tehát azért most, ha megnézzük azt, hogy kik bevethetők, azért ezt a hat védőt akárhogy forgatod, jó indulattal egy átlagos backpart ki tudsz hozni belőlük.
Na, ez igen, ugyanúgy megvan bennem ez a kérdés, mint amit a Bostonnál feltettem, csak ott ugye az van, hogy van potenciál, meg lehetőség arra, hogy ott összerakja a két legjobb védőjét, mondom, mert itt ugye az van, hogy akkor csinálsz, tudsz-e olyan shutdown párt csinálni, amelyik egyrészt le tudja szedni Pasternakékat, másrészt meg nem fogalmatlan mondjuk a koronggal.
Itt az a baj, hogy a Boston az egy sokkal profibb és ügyesebb, támadójátékban is ügyesebb New York Islanders. Akitől ugye féltjük a Carolina-t. Na most a Toronto meg egyáltalán nincs a Carolina szintjén. Szóval, hogy én értem azt, hogy sokan azt mondják, hogy hát igen, papíron ez lehet talán a legkönnyebb első köre a Torontónak is hozni kéne, de hát ez ugyanúgy igaz a Bostonra is. Ők szerintem nagyon-nagyon örülnek, hogy a Torontót kapták az első körbe, és nem a Floridát. Úgyhogy én simán bemondanám a söprést is, de mondjuk legyen egy öt meccsen Boston.
Amúgy ez is egy olyan párharc, amit, hogyha jó, akkor jó lehet majd nézni. Tehát, hogyha mind a két csapat egyébként a saját szintjét el tudja érni, és tudja hozni, akkor ez egy nagyon jó párharc lehet.
Nem lesz, persze.
De hogyha rövid lesz, akkor szerintem a Boston megcsinálja. Ha hosszú, akkor ott szerintem bármilyen furcsa, de szerintem kijöhet a Leafsnek a sztár ereje, hogyha tényleg így abban bízunk, hogy mondjuk a Leafs megérett a tavalyi év után minden előzetes párbeszéd ellenére, amit itt most lefolytattunk egymás között.
Bostonban lesz a hetedik meccs. A Toronto nem fog nyerni Bostonban a hetedik meccset. Soha a büdös életben nem fognak hetedik meccset nyerni Bostonban.
Na, amúgy én meg totál ellenkezőképpen látom ezt, szóval, hogyha ez rövid széria, akkor Toronto. Tehát én abszolút tudom, vagy el tudom képzelni azt, hogy ez a szokásos forgató, nem szokásos, de azért már történt ilyen, hogy mondjuk vezet a Toronto 3-1-re összesítésben, és én el tudom képzelni simán, hogy ezt utána le is zárja az ötödik meccsen a Leafs. Ha nem, akkor jön az a hát most már tényleg évekre visszamenő, vagy hát abból a jelenségből kiindulva lehet ezt tippelni, hogy akkor, ha nem sikerül egy olyan fontos meccset, vagy lezáró meccset megnyerni, akkor onnantól kezdve teljesen el tudják ásni magukat. Jó, akkor ez legyen az én boldom, én azt mondom, hogy Leafs 5 meccs.
Jézus Mária, jó.
De csak azért, hogy terhet rakjak rád.
Oké, Köszönöm szépen. Nincs teher, amúgy sem. Hát jó.
Vannak, akik még hisznek a Leafs-ben.
Hát nem tudom, hogy hol élnek.
Hát ez az.
Pont idén. Jó, oké, és akkor legyen egy ilyen nagyon nyálas, egy ilyen nagyon, hogy szokták ezt mondani, abszolút közhely, de hát ugye a liga legjobb góllövője a Torontóban van. Mintha ez számított volna egyébként az elmúlt 5 évben, mert akkor is az volt.
Amúgy visszakanyarodva még a tavalyi playoffra, hogyha már sokszor beszéltünk róla, az itt most ebben a párharcban jól fog kinézni, hogy ha elviszik hétig, akkor többször kell idegenben játszani, mint otthon. Tehát azért a tavalyi...
Egyébként az lehet, hogy nem baj.
Igen, tehát
kezdésnél szerintem nem lett baj. Igen. Szerintem egyébként a kezdésnél kifejezetten jó, hogy nem otthon lesz a Toronto, hogyha a hetedik meccsre kerül sor, ott viszont a TD Gardenben semmi esély. De ez már szerintem csak a posztraumás dolgaink.
Hát, na igen, abból is van a Leafs.
Nekik is bőven, nem csak a szurkolóknak, igen. Jól van, szerintem ezt egészen jól sikerült a vérnyomásomat is helyre billenteni a keleti főcsoport elemzésének a végére. Úgyhogy ennyi fért a mai adásunkba, keletet végignéztük, szerintem egészen jól végigrágtuk ezeket a párharcokat. Biztos, hogy izgalmas lesz, és biztos, hogy lesz meglepetés, mert attól függetlenül, hogy a Washington már gyakorlatilag eltemettük, stb. De mivel nincs még, most amikor felvesszük ezt az adást, teljes képünk arról, hogy hogyan fognak kinézni a nyugati párharcok, ezért a nyugati párharcokkal majd egy külön részben jelentkezünk nem sokára, terveink szerint szombaton, úgyhogy jövünk nem sokára, tényleg. Srácok, köszi, hogy itt voltatok, és találkozunk majd a keleti playoff meccseken is, és majd szombaton. Úgyhogy köszi szépen, sziasztok!
Hello. Sziasztok!